ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk, hogy elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, és valóban mindent megtettél azért, hogy az ember számára egy menekülési utat készíts. Hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztus engedelmeskedett a halálig, a kereszt halálig. Ő nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő te veled, hanem szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És hálásak vagyunk, drága Úr Jézus, hogy te eljöttél, te vállaltál mindent, minden követ megmozgattál, mindent megtettél azért, hogy az ember számára alternatívát kínálj, az új élet alternatíváját. És köszönjük, hogy ez a kéz, amely keresett bennünket, és keres a mai napig, és keresi ezt a drága gyülekezetet, ez oda lett szegezve a keresztfára. És az a szív, amely szeretett, az ma is szeret. Az a szív, amely meghasadt a szeretetért, azzal a szeretettel szerettél bennünket, és te belehaltál. Köszönjük, hogy ez lehet a legdrágább evangélium, a rólad szóló evangélium, és adorunk, hogy ez hangozzék ezen a mai alkalmon. És így könyörgünk ezért a drága gyülekezetért, könyörgünk, Urunk, azért, hogy szólíts meg bennünket, add, hogy nyitott szívvel halljuk a te szavadat, és ne tekints alkalmatlanságomra és méltatlanságomra, hanem tekints arra, hogy rád van szükségünk. És ezért kiáltunk most te hozzád ezen a mai Isten tiszteleten. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 8. fejezetében, a 18. verstől a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajudik mind ez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, és segít, szívem csendben.
Drága gyülekezet, kedves testvérek! Az imént felolvasott ige szakasz, ha nem lennénk keresztények és nem lennénk hívők, ha nem lenne a reménységünk Jézus Krisztusban, akkor megállapíthatnánk azt, és itt ki van is vetítve, megállapíthatnánk azt, hogy ez egy pesszimista ige szakasz. Pesszimista és lehangoló, hiszen ilyen szavakat találhatunk benne, mint szenvedés, aztán ilyen szavakat, mint sóvárgás, aztán hiába valóság, aztán romlandóság, sóhajtozás és vajúdás. És az ember elgondolkodik azon, hogy ezek a szavak, amelyek pesszimista értelműek, és ezek a szavak, amelyek lehangolóak, vajon az ige is ezt tükrözi, a Szentírás is ezt tükrözi? És azt kell, hogy mondjuk, drága testvérek, ha nem lenne Jézusunk, akkor ez lenne ebben a világban. Akkor nem lenne reménység. És hogyha végig megyünk ezeken a szavakon, akkor csak gondoljuk végig ezeknek a szavaknak az értelmét, és gondoljuk végig, hogy nem ezek vannak ott az életünkben? Szenvedés. A hívők is szenvednek. A nem hívők aztán meg pláne. Azt látjuk, drága testvérek, hogy az egész világ tele van szenvedéssel. Az egész világ tele van a nyomorúsággal. Ezekben a pillanatokban, ezekben a másodpercekben, órákban is emberek ezrei halnak meg. Éhen, halnak meg szomjan, vagy éppen a szomszédos országunkban, magyar lakta területen, de különösen a keleti részben, Ukrajnában, emberek százai harcolnak területekért. Vannak sokan, akik meghalnak és belehalnak, akik odaáldozzák az életüket nem maradandó dolgokért. Aztán még keletebbre, Afganisztán, Irak, Irán, aztán még keletebbre, Ázsia egész belsejébe, Korea, Kína, India, emberek ezrei, százezrei halnak meg. Halnak bele üldöztetésekbe, mert keresztjének, vagy mert másképp gondolkodnak. Tele és tele van szenvedéssel ez a világ. De hogyha nem egészen messzire szeretnénk menni, hanem közelre, nézzük meg hazánkat. Mennyi szenvedés van? Mennyi szenvedés van családok életében? Mennyi szenvedés van házasságokban, gyermekek és szülők viszonyában? Vagy hogyha egy picit tőlünk nyugatabbra megyünk, éppen nem olyan régen, olyan döbbenetes volt ezt hallani egy biztonságpolitikai szakértő szájából, amikor elkezdődött az EB, remélem tegnap mindenki látta azt a győzedelmes második gólt, azon van a hangsúly, az elsőt, azt inkább vitassuk, de mindegy. Az ember végig gondolja azt, amit az a szakértő mondott, hogy Európa ma nem az EB lázban ég, hanem a terror veszedelmében. A veszélyeztetésben, abban, hogy ott van mindannyiunk szívében, hogy mikor van a következő és hol, és valóban ez szenvedést okoz biztonságpolitikai szakértőknek, rendvédelmi szerveknek, és lehetne sorolni. Vagy gondoljunk éppen pont egy héttel ezelőtt az iszlám állam nevében valaki bement egy bárba, egy szórakozó helyre, és Allah nevében 49 embernek az életét kioltotta. Mit érezhetnek a családtagok, a férjek, a feleségek, a szülők, és lehetne sorolni. Tele van ez az élet szenvedéssel. Szenvedéssel akkor, amikor meg nem értés mutatkozik meg egy házasságban, a férj és a feleség tekintetében. Szenvedés van akkor, amikor értetlenség áll ott a gyermek előtt, hogy hogyan beszélnek egymással édesanyja, édesapa, vagy éppen a szülők a gyermekekkel, vagy éppen a gyermek a szülővel, és lehetne sorolni. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy lehangoló mindaz, amit itt felolvastunk. De én inkább azt mondanám, drága testvérek, hogy a tények ezek. Ezek a tények. És mondjuk ki őszintén, hogy a tények lesújtóak és lehangolóak. És látjuk az, drága testvérek, valóban látjuk és megtapasztaljuk, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajudik mindez ideig. És a tehernek mennyi sóhaja van emberek életében, és azt látjuk, hogy egy nagy vajudás ez az élet. Vajudással jövünk a világra, és ez a vajudás, ez végig kísér bennünket. Hol mi vajudunk, hol miatt vajudnak. Hol mi szomorítunk embereket, hol bennünket szomorítanak. És ez a kölcsönösség, ez ott van mindannyiunk életében. De nem akarom, drága testvérek, hogy az ige hirdetés, a prédikáció lehangoló legyen, mert nem ezért vagyunk itt, hanem azért vagyunk, hogy a szeretetnek, az örömnek, a józanságnak a lelkét kapva az ember meglássa azt, hogy ez az ige szakas mégis nem pesszimista, hanem optimista. És tudjátok miért, drága testvérek? Azért, mert elhangzik egy ilyen szép szó ebben a részben, azt mondja, hogy reménység. Ott olvashatjuk a 20. vers végén, így hangzik ez, mégpedig azzal a reménységgel. És ebben a reménytelen világban ezt a reménységet éli át az ember. Ebben a reménytelen világban hirdethetjük azt, hogy lehet, hogy van vajudás, lehet, hogy van szenvedés, lehet, hogy van nélkülözés, lehet, hogy vannak problémák, terhek, nyomorúságok, de az ember reménységgel tekint előre, hogy eljön majd az a pillanat, amikor ezek meg fognak szűnni. És tudjátok, sokat gondolkodtam ezen az ige szakaszon, hogy vajudás. Mi nem olyan régen, néhány hónappal ezelőtt vajudtunk, 7 héttel ezelőtt. A feleségem is vajudott, de én is tudom, hogy nem úgy nézek ki, meg tudom, hogy sokan szkeptikusok ezzel kapcsolatban, de én is vajudtam. Mert láttam a tehetetlenséget, és láttam azt, hogy igazából ott vagyok, simogatom a feleségem homlokát, vagy szorítom a kezét, de azért a vajudás nagy része az reálhárult. De gondolkodva ezen a szón, hogy vajudás, azért a vajudásban ott van a reménység. Hogy ez a vajudás nem sokára befejeződik, és egy új élet jön. És tudjátok, teljesen más az a fajta szenvedés, mint hogyha valaki éppen a daganat betegségében szenved, látja a kilátástalanságot, és látja a reménytelenséget, látja azt, hogy hamarosan el kell innen menni ebből a világból, teljesen más az a fajta szenvedés, ez a fajta idézőjelben pesszimista szenvedés, és teljesen más az a fajta szenvedés, amikor látom azt, hogy annak a szenvedésnek vége lesz, és egy élet támad belőle. Értitek a kettő között a különbséget? A két szenvedés közötti, a két vajudás közötti különbséget? Emlékszem, néhány évvel ezelőtt annyira beírta magát a szívembe az az asszony, gyülekezetünk tagja volt. Rendszeresen járt minden hétfőn bibliaórára. És annyira beleírta magát a szívembe, daganatos volt, fiatal asszony volt egyébként, daganatos, és már ott az utolsó stádiumban volt, bementem hozzá többször is meglátogatni, és eljött az a pillanat, amikor a szenvedésben már nem tudott megszólalni. Amikor ott vajudik, már tudja, hogy mi fog reál várni, emberleg reménytelen a helyzet, és már nem nyílt az ajka szóra, hanem egyszerűen a csend és a könnyek uralták azt a találkozást. És teljesen más ez a fajta szenvedés, ez a fajta vajudás, mint amikor az ember vajudik, és tudja, hogy egy élet támad belőle. Miért mondom ezt? Azért, drága testvérek, mert az ember Isten nélkül így szenved, és így vajudik, reménytelenül, tudva azt, hogy mindennek vége, és nincs folytatás. Isten nélkül ez lesz. Amikor kihúzzuk azt az egyetlen egy szót, amit Pál apostol nem véletlenül tett oda, kihúzzuk azt az egyetlen egy szót, hogy reménység, akkor onnantól kezdve minden veszni látszik, és minden el is veszett. De abban a pillanatban, amikor a vajúdás értelmet kap, és a vajúdásból élet támad, na azt nevezik reménységnek. És miért mondom ezt? Azért, drága testvérek, mert Jézus Krisztus ezért jött. Ezért jött Jézus, hogy az ember számára az élet alternatíváját fölkinálja. Ezért jött ebbe a világba, hogy az ember számára egy olyan lehetőséget kínáljon, amit semmi nem kínál ebben a világban, hadd mondjam el. Hadd mondjam el, drága testvérek! Lehet azt mondani, hogy fiatal vagyok és tapasztalatlan, bár én most már így a 40 felé közeledve egyre inkább azt érzem, hogy sok mindent láttam ebben az életben. És azt kell, hogy lássam, drága gyülekezet, kedves testvérek, hogy ebben a világban semmi nem ad békességet, semmi nem ad megnyugvást az ember szívének, egyedül Jézus Krisztus. És semmi nem ad reménységet. Semmi. Lehet reménnyel tekinteni úgy a munkára, hogy elültetem és ki fog kelni. Milyen csodálatos, hogy Isten így teremtette meg a munkát, és így adta a munkát, hogy láthatod a gyümölcsét. De egy másfajta reménység az, amiről az ige beszél. Az arról beszél, hogy a jelen szenvedései után majd lesz egy hely. És számomra olyan sokat jelent a Jelenések könyvéből, amikor azt mondja az ige, hogy azon a helyen ott nem lesz fájdalom, ott nem lesznek könnyek, nem lesz szomorúság, nem lesznek betegségek, nem lesz gyász, és nem lesz halál, és nem lesz jajkiáltás. Hogy azok a szenvedések el fognak múlni, amit itt megtapasztalunk ebben a világban. És befejezésül egy gondolatot engedjenek még meg a testvérek. Itt a 19. versben azt olvashatjuk, hogy ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. És amikor gondolkodtam ennek a mondatnak az értelmén, akkor Isten azt értette meg velem, hogy ez a világ sóvárogva várja a hiteles embereket, akik hitelesen megélik Jézus Krisztust. Emlékszem, valahol egyszer azt olvastam, és ez engem nagyon megérintett ez a történet, Indiában játszódott le. Indiában egy misszionárius elment egy törzshöz, és ott hirdette, ott prédikált abban a kis falucskában, és prédikált Jézusról, prédikált az ő szeretetéről. És egyszer csak prédikáció közben fölállt egy ilyen kis tökmag fiúcska, és bele kiáltott a prédikációba, hogy én ezt az embert ismerem, a szomszédom. A misszionárius azonnal értette ezt a mondatot, hogy abban a faluban volt egy komoly hívő ember, aki Jézus Krisztust megélte, és ez a fiú fölismerte, hogy az, akiről prédikál, az az ige hirdető, az van valaki abban a faluban, aki meg is élte. Egyszer hallottam, nagyon megérintett ez a mondat, talán lehet, hogy mondtam is ebben a gyülekezetben, de hadd ismételjem még egyszer. Molnár Róbert volt, aki közöttünk is szolgált, ő mondta egyszer, hogy te vagy az ötödik evangélium. És az ötödik evangélium az, hogy az első négyet te hogyan éled. És ott Indiában, ott abban a kis falucskában volt valaki, aki azt a négy evangéliumot megélte, aki komolyan vette Jézusnak a szavát, és tudjátok, drága testvérek, hogy ezekre a hiteles emberekre van ma szükség. Tudjátok, hogy hány hiteltelen prédikátor, hány hiteltelen lelkipásztor, hány hiteltelen presbiter, hány hiteltelen édesapa, édesanya van ebben az országban, ebben a világban. És Jézus az ő szavaival, az ő életével elhozta a hitelességet. Hogy ő hitelesen tudott szeretni, ahogy olvashattuk itt Lukács evangéliumának 6. fejezetében, ő hitelesen tudott irgalmasságot gyakorolni, ő tudott megbocsátani, Ő hitelesen tudott beszélni a másik emberrel, odahajolni azokhoz, akiket egyébként mindenki megvetett. Hogy erre a hitelességre van szükség. És drága testvérem, hadd kérdezzem meg. Amit itt olvashatunk, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, a hiteles embereket. Vajon téged vár ez a világ, hogy hiteles vagy-e? Hogy az, ami le van írva ebben a négy evangéliumban, Máté, Márk, Lukács, János evangéliumában, azt te meg tudod-e élni, hogy te vagy az ötödik evangélium ebben a gyülekezetben, ebben a térségben, ebben a faluban, ezen a bokortanyán. Te vagy az ötödik evangélium. Vagy ott, ahová Isten helyezett a munkahelyeden, az iskoládban, a családban is lehetne sorolni, hogy te vagy-e az az ötödik evangélium, akit sóvárogva várnak. Mert hiteltelen emberekkel tele van ez a világ. De vajon tudsz-e hiteles lenni? Tudsz-e hitelesen szeretni, úgy, ahogy Jézus szeretett? Tudsz-e hitelesen megbocsátani, úgy, ahogy Jézus megbocsátott? Tudsz-e hitelesen irgalmasságot gyakorolni, úgy, ahogy Jézus is irgalmas volt? És tudsz-e hitelesen békét teremteni úgy, ahogy Jézus is békét teremtett? Mert tudjátok, ezeket az embereket várja az a világ. A hiteltelenneket nem várja. A lany melekeket nem várja. Azokat, akik megpróbálnak egy fenékkel két lovat megülni, azokat nem várja. Azokat, akik szeretnének valahogy lavírozni és két úrnak szolgálni, azokat az embereket nem várja ez a világ. Hanem csak azokat, akik hitelesek, csak azokat várja sóvárogva, akik Isten fiainak neveztetnek. És éppen itt a Római Levél 8. fejezetéből tudjuk, hogy tudjátok, kit neveznek Isten fiának, Isten fiainak, akiket Isten lelke vezérel. Csak ők. És drága testvérem, ha még nem érzed azt, hogy te vagy az ötödik evangélium, akkor kezd rajta dolgozni. Akkor kezd komolyan venni azt, ami le van írva. Nem az egész könyvet nézzük, csak azt a négy evangéliumot. Ha négy evangéliumot komolyan veszed, az elég. Aztán majd elkezdesz egyre többre vágyni. És elkezded komolyan venni a leveleket, az Ószövetséget is lehetne sorolni. De kezd a négy evangéliumnál. Ha szeretnél hiteles lenni, nem bort inni és vizet prédikálni, és ez rám is vonatkozik. Ha szeretnél hitelesen élni, vedd komolyan az Isten szavát. És ha komolyan veszed, akkor majd ez a világ téged is sóvárogva fog várni. Mert ezekre és az ilyen emberekre van szükség. Ma is, a 21. században. Mert vajudik ez a világ. De nem mindegy, hogy mire vajudik. A halálra, vagy pedig az életre. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk, hogy a te szenvedésed értelmet nyert azáltal, hogy elhoztad a bűnök bocsánatát, hogy a te kereszt halálod által felvitted a mi bűneinket oda a keresztfára. Hálásak vagyunk, hogy a te halálod értelmet nyert azáltal, hogy első zsengeként támadtál föl, és ott van a reménységünk, hogy mindazok, akik hisznek te benned, mindazok, akik te hozzád igazítják az életüket, akik komolyan vesznek téged, azok majd örök életre fognak feltámadni. Hálásak vagyunk, hogy így nyert értelmet a te halálod és feltámadásod. Urunk, könyörgünk azért, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet, és add, Urunk, hogy mi lehessünk itt ebben a faluban, ebben a térségben az ötödik evangélium, akik megélik az első négyet. Amen.